Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Jean Nouvel a francia és mondhatni az egész 20. század építészeti világának iskola teremtője, róla hallunk Szilveszter Ádámtól. Olyan, mintha egy bohózat lenne, pedig nagyon is véres és nagyon is komoly, hogy egy arab állam épül kicsiben a Rákos rendező pályaudvar területén. Zsupán András újabb oknyomozásáról fog beszámolni. Hogyan lett korszerű modern iroda épület a Légrádi palotából, ahol egykor a híres pesti hírlapot szerkesztették és nyomták. Kelecsényi Kristóf építészettörténeti rovatában az Eiffel palotáról hallunk. Torma Tamás dél-franciaországi utazásáról számol be, a többi között egy falusi kastélyban járt, ahol magyar-francia művészeti élet zajlik. És cégérek, cégtáblák az egykori és a mai Budapesten, Juhász Ali szedte csokorba egy régi világ emblémáit. Városi tükör. Ha az ember beugrik és egy építészettel kapcsolatos előadást meghallgat, az tuti, hogy elhangzik Jean Nouvel neve. Szilveszter Ádám, a híres építészek sorában most őt választotta. Szervusz Ádám.
Szervusz Péter.
De tényleg egy abszolút hivatkozási alap, szóval
igen.
Még nem találkoztam olyan építészeti párbeszéddel, akárcsak belehallgattam, hogy valahogy föl ne jöjjön az ő neve.
Igen, de tudni kell, hogy arról veszek, korábban beszéltem, hogy Pompidou elnök idejében jött egy rossz hír számára, hogy az építési kultúrában baj van, mert nem veszik azokat a nagyon híres lapokat, amik tájékoztatják a világot a francia építészetről. L'architecture d'aujourd'hui például, de senki nem vette. És mit, az nagy baj van akkor? A kultúrával van baj.
Ez a franciáknál ez nagyon érzékeny.
Hát kiderült, hogy igen, a departamentális stechli-mechlibe, ugye, átveszik a fejlesztők, az építetők és az ipar, akik el akarják kerülni azt a nehézséget, hogy egy építésznek vannak igényei.
Igen, netán.
Tehát nem, eltűnt egy generáció. Uh-huh. És megszületett egy generáció, mert Pompidou nem hagyta annyiba a dolgot, és egy pályázati rendszer alakult ki, ami az illető hely értékét veszi figyelembe, illetőleg a feladat fontosságát. És akkor megjelent egy új generáció, és ennek a vezér alakja Jean Nouvel.
Aha.
De olyan nevek vannak, mint Christian Porcelain-Park, vagy Paul Chemeteau, vagy Bernard Schumi. Ez egy korosztály, az én korosztályom egyébként, mert ő két évvel fiatalabb nálam. Nouvel, aki Dél-Franciaországban született, és a Bozáron végzett, az a Műszaki Akadémián. Aztán jöttek a pályázatok, amiknek ugye két célja van, nem kell mindjárt megépíteni, de ki kell deríteni, hogy egy bizonyos helyzet, hogy kell viselkedni. És akkor ő hirtelen híressé vált, nagyon hamar egy nagyon fontos épülettel ugrott be a világ figyelmébe. Ez a arab világ központja, egy institúdő mondarab. Ez a Szajna partján van, méghozzá ott, ahol a Boulevard Saint-Germain egy évbe érkezik ki a partra, és ott van egy híd, ami átszalad a Szajnán a jobb part felé, és ott van a Szent Lajos-szigetnek a csücske, az is érint, és ez megy a Bastille felé. Egy nagyon jó pozíció. És ez az arab világ központja, épület, az ő felfogása szerint úgy tud egy iszlám kultúrának a letéteményes ellen itt Párizsba, hogy egy olyan homozatot szerkesztett el az épület, ami két tagból áll, az egyik egy hasáb, és mellette egy illadékkal van egy másik test, ami ebben párhuzamosan indul, de miután az ívbe érkezik, az meg van hajlítva. Ez a homlot arról nevezetes, hogy nézethálóban van szerkezve, és minden nézet, mint egy mandala.
Ez fémből van?
Fémből van, ugye? Tehát nézetek ezek.
Igen, és benne? Tehát
benne pedig mindenféle olyan fajta világítás, szabályozható világítást adó nyílások.
Igen.
Tehát mindegyik nézetnek közepén van egy kör.
Igen, úgy, tényleg, mint a mandala.
Ez a nézet, ez fél emelt magasságú.
Igen.
Tehát van egy hálózat, ami hordja ezt a sorozatot, belülről pedig ugye úgy lehet kinézni, hogy a felső mandalán keresztül látsz. Aha. És ezek egyébként olyan optikai szerkezetek, amik ugye elfordíthatók, két rétegű, és ki lehet zárni a fényt.
Aha. Visszatérve ugye a kiindulásra, amit mondtál, hogy Pompidou felszabadította az építészeket. Lehetőséget teret adott a kreativitásnak, ha jól értem, mert az új pályázati rendszere, ahol nem annyira az ipar és a beruházói igény, csak pőrén, hanem most már egy új építészet.
Egy építészet, ami eltűnt egy időszakban, és hát nagyon fontos a kultúra számára, hogy az a generáció, aki tehetséges, az munkához jusson, és a klientúra megtanulja ezeket a neveket.
Uh-huh. Hát megtanulta.
Na, a második érdekes épülete az Berlinben épült, a Lafayette áruház.
Aha.
Ugye az eredeti az a Párizsi. Fenekénél áll, ott van a Printemps, és nagyon szép nagy galériák,
igen,
aminek a párizsi darabja egy körbeszerkesztett emeletenként melvédekkel egy összefüggő teret ad, nagyon szép. Na most ők itt kapott egy telket még hozzá, a Friedrich Strasse és a Franz-Jülich Strasse sarkán. Egyébként ez a francia negyed. Tehát a harmadik vár, a Friedrich Strasse, az a hugenottákat fogadta be, akik Hollandiából érkeztek. Uh-huh. És ott van a francia dóm, ugye a Gendarmenmarkon, úgyhogy ez abszolút arra való, hogy itt Párizs megmutassa magát. És hát ki csinálja, hát Jean Nouvel.
Igen.
Na most ez egy
Berlinben.
Berlinben. És hát megcsinálta azt, hogy ívbe fordul a homlokzata, és nagyon szép üvegfelületek vannak, az egész pedig egy ilyen lecsapott üvegtetővel fordul át, és itt bent megvan egy olyan tojás alakú üvegezett galéria forma, ott szintén be lehet nézni. És nagyon érdekes, hogy itt van három tömb, és alatta van egy passzázs. Ha az ember lemegy a mozgólépcsőn a pince szintre, ott van egy nagyon klassz vendéglő, és onnan indul el az által csinált hallatlan, elegáns, finom passzázs. De a legérdekesebb a Penthouse. Azt azért ismerem, mert amikor szóba jött, hogy Magyarország megépíti a követséget Berlinben.
Igen.
Akkor ott kerestek egy olyan befektetőt, aki ezt lebonyolítja német módra, és ennek az anyagi háttér az volt, hogy 99 évre a féltelket, ami a magyar telek, egy óriási telek volt az NDK-ban, fölöslegesen nagy telek, annak a felét 99-re bérletbe adta ki. Ezt találta ki a befektető, akinek által mögött a Dresdner Bank, tehát egy nagyon szolid. És hát én jártam oda föl, mert a szomszéd teleket, amit ugye bérbe adtak, ott bejelentkeztek befektetők, és elkezdtek ott mindenféle dolgokat firkálni. És azt mondta a szenátus, hogy ezt nem lehet csinálni. Egy pályázatot kell kiírni. Én ebben a pályázatban mindig zsűror voltam benne, a szomszéd telek építésze. Még egy érdekessége volt, hogy az elnöke ennek a pályázatnak a Schwéger Péter volt, aki egy magyar, Marosvásárhelyi magyar, de Budapesten végzett. Ő kiment egyszer Bécsbe a kis bogarával, a kis Volkswagen-jével, és az első nap egy sarkon, boom, elütötte őt egy nagy Mercedes. És kiszállt belőle egy gyönyörű szőkenő, és sajnálkozott, és hát mondta, ezt orvosolni fogjuk. Hál' Istennek van erre esély, mert édesapja a Daimler-Benznek a bécsi kirendeltségét igazgatja, úgyhogy két hét múlva volt az esküvő.
Ja!
És Hamburgba egy iroda.
Csak egy karambol kellett
hozzá. És az az érdekes, hogy ez a irodak csinálta a kiviteli terveinket, mert akkor mi nem voltunk még EU-stag, se semmi, se
a kamarát. És akkor ők adták, ők legalizálták azt, hogy a magyar épület.
Nem, hát minden, tehát én egy bűszeti vezetést kaptam a szerződés értelmében, künstlerese Oberleitung, mert van egy törvény, a honorárium törvény, és hát ez egy különleges eset, hogy van egy ember, aki elmondja, mit kell csinálni, instrukciókat ad, meg a műszaki paramétereket, mi egy könyvet írtunk, egy helységkönyvvel. És ezt megcsinálták. A németek ilyenkor nagyon-nagyon jó partnerek.
Na, akkor azt ajánlom, hogy visszatérünk a Jean Nouvelre, ennek az épületnek, ami a Magyar Ház mellett készült el a történetével jövő héten.
Jó,
Szilveszter Ádámnak. Nagyon szépen köszönöm. Budapesti séta. Átadásakor nagyon sokat beszéltek, írtak erről az épületről, példaszerű rekonstrukciós munkának tartották, valószínűleg haz, és egy reprezentatív csodáról van szó, a Pesti Hírlap egykori kiadója, a légrádi nyomda, majd később Zrínyon nyomda épülete, ez ma az Eiffel Palace névre hallgató irodaház, amiről Kelecsényi Kristóf építészettörténésszel fogunk beszélgetni. Szia! A régi épülettel kezded, vagy a felújítottal? Mert ez tényleg egy építészeti attrakció volt.
A régivel? Igen, hát ez egy egészen bombasztikus épület, és ebben az a, hogy mondjam, érdekes, hogy ugye amíg el nem készült a felújítás, addig egy ilyen szürke kisegérként, vagy hát nem is olyan kisegérként, inkább nagy egérként, de ugye ott szerénykedett a Bajcsi Zsilinszky út 5. kerületi oldalán, hogy megújult, ugye azért rengeteg értéke előjött, vagy újra teremtették, ugye itt azért is használtam ezt a kifejezést, mert ez az épület 1945-ben elég sosem megsérült, és utána, amikor helyreállították, akkor nagyon sok díszét a korszellemnek megfelelően leegyszerűsítették, eltüntették. Többek között egyébként a nagyon díszes és dekoratív tetőszerkezetét is, aminek ugye egyedül nem készült el a rekonstrukció, mert egy kortárs tetőt kapott az épület, ami ellenben a régi tetőnek a hangsúlyait azért igyekszik, hogy mondjam, visszahozni valamelyes. És ugye ebből a szempontból is izgalmas, mert ugye ennek az épületnek a sarkán egy nagy kupola volt, aminek a tetején egy fákját tartó női géniusz alak volt, és az az érdekessége, hogy elég, hogy ez a kupola ott uralta ezt a utcarészletet, sőt egyébként, hogyha az ember jön be a Váci úton, akkor rájön, hogy tulajdonképpen ez a ház, ahogy ugye ott fordul, törik a Bajcsi-Zsilinszky út egy kicsit a Váci úthoz képest, tehát pont a tengelyében van, tehát erre autózik rá úgymond az ember, tehát ezért is került oda ez a hatalmas kupola, hogy befejezzem, ennek a géniusznak a fákjája az bizony egy gázláng volt, tehát ez világított éjszakánként is, és ugye a közben pedig a Bajcsi-Zsilinszky úti homlokzaton, hát egy ilyen századfordulós, ilyen hatalmas fém állványon, nyilván ez is egy ilyen dekoratívan megcsinált dolog volt, a Pesti Hírlapnak volt a gyakorlatilag a neve kiírva. Tehát nagyon érdekes, hogy az építészet és a reklámozás, a marketing, az hogyan olvadt itt tulajdonképpen egyfajta szerves egységbe, tehát hogy ez az egész kupola a géniusszal, a kivilágítással, és nyilván a Pesti Hírlap felirat is kivilágítható volt egy ideig, ezzel hogyan jött létre egy ilyen egység. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó példája annak, hogy tulajdonképpen ez a fajta építészet a bombasztikusságával egyúttal az építtető cégnek, a légrázásnak, a nyomdának, a Pesti Hírlap kiadójának egy ilyen ideletet erős állítása volt, hogy hát mi ennyire fontosak vagyunk, és ennyire tőke erősek, és ennyire jó újságot csinálunk, és ennyire jó kiadó vagyunk.
Igen, maga az épület tehát egy brand része.
Igen, a brand része.
Árulkodik róla, hogy ki vagyok, mi vagyok, ez vagyok.
Ez így van. Hát egyébként, hogyha belegondolunk ugye ezekbe az úgynevezett fejléces számlákba a századfordulóról, nagyon sokszor ott is az épület jelenik meg. Mint egy logóként, a gyáraknál is nagyon sokszor, hogy a gyáraknak látjuk ezeket a madártávlati rajzait, az mind-mind azt volt hivatott kifejezni, hogy ez milyen jól működő üzletről van szó. És ugye az alkotók, ez is érdekes, Korb Flóris és Girgl Kálmán, ugye róluk azért már ott beszéltünk.
Így van.
Ugye ők Hausmann Alajosnak voltak a munkatársai, és hát aztán ugye önállósodva itt az 1890-es években ugye elindultak először a mester nyomdokain, aztán kicsit elszakadva tőle, ugye valahol ott az akadémiánál értek igazán meg ebben a századforduló időszakában, de ugye a Clotilde palották például az ő, szóval egy elég jelentős alkotópárosról van szó, akik a munkásságon nagy részében egyébként, hogy mondjam, meg is maradtak alkotópárosnak, és ami izgalmas, hogy ez tulajdonképpen az ő első épületük, amivel függetlenedtek a mestertől. 1893-94-ben épült föl a ház, és ugye gyakorlatilag nem sokkal a New York palota után, és a New York palotában ugye ők vastagon kivették a részüket. Ha bemegy az ember ugye abba az épületbe, akkor ott van a falon a Hausmann nevét megörültük emléktáblán, a két tanítvány, vagy hát munkatársnak is a neve ott van kőbevésve, És tulajdonképpen ez hozta meg nekik ennek az egész háznak a hát nyilván az anyagi sikeressége, és hát a nagyság, a grandiózusság azt a hírt, amivel aztán ez az egész pályára ők hivatottak, vagy hát nem hivatottak lettek, hanem amivel tulajdonképpen neki indulhattak. És ami még érdekes, ugye, hogy itt a beszélgessünk kicsit, ugye ez az új irodaház, ez Eiffel Palace irodaház, ugye ez arra alapoz, hogy hát ugye a szóbeszéd, ugye az Eiffelnek a neve mindig fölmerül. Ennek az épületnek, ez ugye onnan jön, az épületnek a belső udvara, az egy függőfolyosós belső udvar volt, de egészen függőfolyosós szerkezetileg, de most lényegtelen. A lényeg az, hogy ugye ez egy fémszerkezetű belső függőfolyosó rendszer.
Ez öntött vas? Is
függőfolyosó, ez egy öntött vas.
Tehát akkor innen, hogy Eiffel talán.
És hát ugye így van, tehát ugye innen jött a szóbeszéd, hogy hát ezt az Eiffel cég kivitelesnek tervezte. Ez egyébként nem, ha jól tudom, nem igaz, mert azért ilyen típusú szerkezeteket bőven tudott gyártani már a század elő magyar ipara, de minden esetre ez úgy megmaradt egy kicsit, és hát most ugye itt a nyugati pályaudvar körül, ugye nem csak ez a ház van Eiffelről,
hát igen.
Ugye jó ismert brand, úgyhogy hát nyilván a felújításkor ezt az egész újra brendelését, ha már te behoztad ezt a szót, ezt az Eiffelre alapozták, és igen, nézzük meg, hogy a felújításon ugye ez az egész homlokzat minden részletében tényleg a kupolák, aki úgy átszületett, balig a Cornell volt az, aki megrajzolta ezeket a díszeket egyébként, és a hazai szobrászok csinálták meg, tehát elképesztő részletességgel és precizitással igyekeztek visszaadni ennek a háznak az eredeti küllemét, ami a dolognak kicsit a hátulütő, hogy viszont ezzel párhuzamosan ugye a fémszerkezetet bent szét tudták, vagy szétszerelték, viszont tehát a ház alá még garázs került, és egyébként ezért tulajdonképpen a homlokzatot kívül mindent kibontottak mögüle. Aha. Ez a szerkezet, ez a fémszerkezet visszaépítésre került az épület belső udvarába, de egyébként belülről egy modern, egyebekben egy ízvéri modern irodaház.
De ez nem derül ki, hogyha az ember nézegeti kívülről, hála jó Istennek, mert ezt például én nem tudtam, én azt hittem, hogy a belső szerkezet megmarad, de hát ugye ez az új metód, hogy a homlokzat városképi szempontból egy az egyben megpróbáljuk megőrizni, de hát mögé építjük a kornak megfelelő színvonalú modern részeket. De gyönyörű, szép, és azt hiszem, hogy tényleg építészeti bravúr volt a felújításon dolgozóknak a munkája. Köszönöm szépen Kelecsényi Krisztófnak, szervusz, minden jót!
Szervusz!
Perspektíva. Néhány héttel ezelőtt Torma Tamás még nem a stúdióban ült, mint most, szevasz, hanem...
Szevasz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Dél-Franciaországból jelentkeztél be. Egy magyar-francia vonatkozású történet az, ami több részletben fogod nekünk elmesélni. Akkor hol jártál, és
igen, egészen pontosan a kertben sétáltam akkor, Derdák Andrásék, hát kastélyában, udvarházában, óriás házában, mindesetre nevezzük innentől kastélyprojektnek. Aha. És ez Dél-Franciaország ugyan, de nem a tenger, tehát Montpellier-től, ami a tengerpart,
igen.
60 kilométerre északra van, és ezt úgy hívják, ezt a körzetet, ugyan Dél-Franciaországhoz számítják, hogy Seven, ez egy hegység, egy gránit hegység, és hát, hogy rögtön beazonosítsuk, ott ered a Eró folyó, ami Montpellier-nél folyik bele a tengerbe, konkrétan a Derdáki kastély projektjének a hátuljába folyik, ahol még ez csak egy ilyen, hát egy ilyen kis folyócska, mert a településnek a körzetében ered. Uh-huh. Tehát ez egy hegyi falu, egy völgyfalu, erősen völgyfalu, aminek a völgységét a folyó jelöli ki, és abban áll ez a furcsa, óriás méretű ház, nevezzük kastélynak talán, amit az Andrássék ebben a kastélyprojektben megszereztek. Hogy kerültek ők oda, ugyebár ő régen a Párizs Magyar Intézetnek volt
igazgatója,
aztán a Sziget promótere, és ők Montpellierben laktak, és amikor jött a Covid, meg a Sziget amerikai tulajdonba kerülése, akkor ők munkanélkül maradtak, tehát nem volt mit szervezni, és akkor nem tudták fizetni a Montpellier lakás bérletét, és helyet kerestek egyre tágulóbb körökben, és miközben gondolom, valamiféle szenvedélyének is élt az András, hogy kastélyokat nézett meg. A kastély az egészen más jelent ott, mint itt. Egyrészt számtalan van, és az mondjuk így ehhez hasonló falusi kastélyok tényleg egy rózsadombi lakás árából megvehetők. Természetesen különböző állapotban, különböző messzeségben, kulturális szempontból.
Most ne ilyen tornyos, hatalmas, kőteraszos dologra gondoljanak, mint a kastély így jelenik meg az ember képzeletében, hanem egy elég monumentális épület, elég furcsa
méretei alapján kétszintes, méretei alapján egyértelműen kastélynak nevezhetjük. Miközben az utcafrontja, bár itt az utca is csak azt jelenti, hogy a másik oldalán már erdő van, itt zárt sorú, tehát három ház, vagy két ház egyben, egyben van építve. Ugyanakkor viszont, ha elfordulunk 90 fokba, akkor egy hatalmas háromszög alakú kert van előtte, és erre néz ez a igen látványos kastélyszerű homlokzat, vagy ami leginkább vörös ehhez téglából hasonlítja. Épült. Téglából, ami itt, ezen a környéken, ahol minden kőből van, gránitból, egész akkor pontosan lett szürke, ez a gazdagság jele. Ha. Sőt, még az András felhívta a figyelmünket arra, hogy az eresz alatt van ebből a hód cserép, tehát ebből a fél körmetszetű cseréből, tehát ha két vagy három vagy egy réteget még beraknak az eresz alá, vagy az eresz mennyire lóg ki, az is a gazdagság jele.
Igen.
Tehát az egy az módos, kettő az már...
Nagyon.
Az már igen. Na, nekik azt hiszem kettő van.
Na, akkor közé. És mi történik ebben a... Hát akkor mondjuk, hogy kastélyban.
A kastély projekt, az azt jelentette, hogy ő maga nem tudta megvenni, bankhitelt sem kaptak, de nézelődésből a Facebook követők, ismerősökből egy közösség verbuválódott, egy tágabb és szűkebb közösség. A szűkebb közösség az konkrétan pénzügyileg is beszállt a megvásárlásba. A tágabb az mindent jelent, önkéntes, tehát például ami alapján én is részben dolgoztam, az egy önkéntes lány kiment le, és levéltárilag kikutatta, hogy mi ennek a háznak a története. Aha. Baromi érdekes, maradjunk ennyibe. Akkor még úgy tűnt, legalábbis én úgy értettem, hogy Coco Chanelhez is köze van, tehát hogy
megfordult itt azért?
A bátyja nem, hanem a bátyja, ezt majd a következő részben mondom el részletesen, hogy a bátyja lakott volna itt, de ez nem igaz, ez a Viala ház volt, annyi volt az egészből igaz, hogy nagyon közel valóban itt lakott Coco Chanel bátyja. És egy boltot üzemeltettek, tehát ő is várogi lakos volt. Uh-huh. És hát ez a Várog egy elbűvölő hely, francia értelemben egy turista központ, de ez nem januárban derült ki elsősorban róla, de nagy túrázó központ, innen indul föl egy túra a szintén a település körzetébe tartozó hegycsúcshoz. Ott van Franciaország első meteorológiai állomása. Uh-huh. Az egyébként síterep, tehát amikor ott voltunk, ott hó volt, és oda éppenséggel síelni is lehetett menni. Ugyanakkor a klímája meg inkább mediterránnak mondom, tehát amíg ott voltunk, soha nem volt mínusz, mindig ilyen plusz 4-5 fok volt. Tehát egy különleges hely, minden kőből volt, a település észreveszhetően régi, tehát az ő házuknak, a házuk mögött van egy középkori híd, az kb. 800 éves, ez egy gyalog híd, egy ilyen szamárhátú híd, és hogyha átmegyünk a túloldalra, és az ő házuk oldalát nézzük, akkor van egy olyan faldarab, ami egy 1000-1100 körüli ott állt kolostorból maradt meg. Később egyébként egy tyúkol volt az, ami fölötte volt. Maga a település pedig tulajdonképpen Huganott a menekültek alapították, tehát amikor király idejében felmondták a vallástürelmi korábbi megegyezést, akkor menekülni kényszerültek, külföldre menekültek, illetve föl a hegyekbe. És ide
is.
Például, ahogy ezt majd a következő részben kiderül, például selyemhernyó tenyésztésből éltek.
Igen, mondtad, hogy ebben a villában az egyik emeleten annak idején az volt. Jó, Torma Tamásról akkor visszajövünk ide, igen. Ugye? Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Magas lesen.
kicsit időzavarban vagyok, de át fogjuk hidalni Zsupán Andrással, a Válasz Online újságírójával. Szervusz, Andis. Innentől szervusz. Sejthetik, hogy a mini Dubajról fogunk beszélni, hiszen lassan életműved lesz, és feldolgozod ennek a tervezett beruházásnak mindenféle csinyát, bínyát. Az időzavarom az, hogy ez a felvétel szerda délelőtt készül, pont most van a fővárosban a közgyűlés előtt ez a téma, tehát nem tudjuk, hogy ott milyen elképzelések születnek még meg. No, szóval kezdjük azzal, hogy mielőtt beültünk a stúdióba, mind a ketten hogy egymásra néztünk, és úgy azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy ez a beruházó nem fog idejönni. Itt annyi baj van, amivel lehet, hogy nem is számolnak, szerinted?
Ugye nem tudjuk, hogy hogyan választották ki ezt a beruházót, és hogy milyen titkos háttér megállapodást kötöttek meg vele, úgyhogy azt sem tudjuk, hogy miről tájékoztatták, de egy dolog nagyon feltűnő volt, mégpedig az, hogy amikor kirobbant ez az ügy, és hát most azt lehet mondani, hogy 2025. januárjának biztos, hogy ez a vezető közéleti botránya Magyarországon. Szerintem a vártnál, vagy a kormány által vártnál azért nagyobb ellenállás bontakozott ki, és bizonytalanabbnak látszik ez az egész történet ma, mint amit mondjuk decemberben erről gondolhattak, és hogy ezek után a miniszterelnök ugye szükségét érezte, hogy az Emirátusokba utazzon.
Igen,
személyesen.
Ez is egyébként beszélgetésünk idején zajlik, beszélgetésünk idején Szijjártóval ott beszélgetnek
zajlik, és hát ugye nagyon hangsúlyozták, hogy semmiképpen sem Rákos rendező miatt. Tehát föl sem erüljön senkiben, hogy Rákos rendezőt mennek megtárgyalni. Igen. Most azért én azt gondolom, hogy talán nem olyan nagy összeesküvés elmélet azt feltételezni, hogy itt bizonyos garanciákat próbálnak adni Mohamed Alabbár úrnak arról, hogy ne rémüljön azért meg nagyon ettől a tiltakozástól és ettől az ellenállástól, ami itt kibontakozott, mert azért ezt majd meg fogják törni és el fogják az útból takarítani.
András, felolvasok neked valamit. Holla Iván volt televíziós kollégám, aki hihetetlen közéleti érdeklődéssel és felkészültséggel rendelkezik. Írt egy levelet és felhívta a következőre a figyelmünket. Egyáltalán az eladás körülményeire tekintve. Tudjuk, Belgrádban nem adta el a szerb állam a beruházónak, az Eaglehawknek, hanem az maradt állami tulajdon csak építhetett rá. A magyar állam eladta egy másik államnak, végülis egy mini államot hozott, ezért mini Dubaj, aminek nevezik. Csak hogy ő visszaemlékezett, Hollai Iván kollégám, a Sukorói ügyre, ahol ugye Gyurcsányékat a Fidesz kormányzat nagyon szerette volna börtönbe tenni, hát nem Gyurcsány Ferencet, de az ügyben, a telekcsere ügyben, tudjuk, kaszinóépítésről volt szó, telekcsere ügyben elmarasztaltak valakit. Az állami számvevőszéknek a következő volt az állásfoglalás. Az állami számvevőszék megállapítása szerint a telekcsere puszta lebonyolítása is szabálytalan volt, mivel, és most tessenek figyelni, meg lehet kapaszkodni a székbe. Az állami földterületeket csak pályázat vagy nyilvános árverés útján lehetett volna értékesíteni. Hoppá.
Itt ugye semmi ilyesmi nem történt, amit azzal igyekeztek jogszerűvé papírozni, hogy kötöttek egy nemzetközi szerződést ugye a Magyar Állam és az Egyesült Arab Emírségek, és ebbe belefoglalták ebbe a nemzetközi szerződésbe, hogy versenyeztetés nélkül adható el a terület az Emirátusok által kijelölt befektetőnek, ez ugye az Eaglehawks. És ugye egy minden ilyen nemzetközi szerződést aztán a magyar parlament is becikkelje ez magyar törvényként, tehát ilyen értelemben most van egy konkrét törvény erre a területre, hogy ezt el lehet adni pályáztatás nélkül.
Generálisan van egy földtörvény, ami megtiltja az állami földeladását.
Igen, ez mondjuk nem föld, ugye, ez a terület, ez egy olyan állami vagyonelem, amit egyébként normál...
Egy telek. Sukoron is egy telekre értették.
Így van, ez is egy telek. Ugye, hát Sukoronra nem hoztak egy ilyen külön törvényt. Nem. Tehát itt hoztak egy ilyen külön törvényt, tehát azt lehet mondani, hogy a Magyar Országgyűlés, mint a népképviseleti szerv ezt a területet mentesítette a pályáztatás terhe alól, és az Emirátusok uralkodója által kijelölt fejlesztőnek ez egy az egyben így pályázat nélkül odaadható volt, ami hát egy elképesztő dolog. Tehát, és ugye még ugye hát ez az adásvételi szerződés, ami aztán január 16-án megköttetett Mohamed Alabbár és a Magyar Állam között, ez ugye még egyéb hajmeresztő kitételeket is tartalmaz, például azt, hogy a Magyar Állam minden olyan építési előírást és jogszabályt módosítani fog a befektető koncepciónak megfelelően, ami esetleg most még ellentétes ezzel a koncepcióval.
Magyarul bármit építesz, én a törvényeket és a szabályokat ahhoz igazítom, hogyha te itt űr leszálló pályát akarsz, akkor azt fogom.
Akkor azt.
Ha bányát akarsz nyitni, akkor azt fogom. Tehát, hogy ilyen nincs a világon.
Így van. Ilyen nincs.
Egyszerűen ilyen nincs a világon.
És ezt előre vállalja, tehát ezt egy adásvételi szerződésben belefoglaltam, vállalja a Magyar Állam, hogy mindenképpen Mohamed Alabbár koncepciójához igazítja az előírásokat, és mindenképpen kiemelt projekté is nyilvánítja. Tehát ezáltal fel is menti a fővárosi, kerületi és egyéb jogszabályok alól.
Többi között erre mondta Hatházi Ágos, hogy ez hazárulás.
Hát ez hazárulás,
kiárulása a nemzet vagyonának,
szó szerint tulajdonképpen.
Kiszakítása a nemzet vagyonából, ennek a területnek a kiszakítása.
Igen, önmagában nem, persze nem az a probléma, hogy ezt a területet, vagy ennek a területnek egy részét a magyar állam ne adhatna el fejlesztési célból. Tehát ez, ha egy teljesen normális épeszű fejlesztés zajlana, ennek a területnek egy jelentős része akkor is végül is kikerülne köztulajdonból, hiszen mondjuk Bécsben hogyan fejlesztenek egy ilyen területet, mondjuk van egy felhagyott vasúti terület, a Hauptbahnhof megépítése során rengeteg rozsdazónás vasúti terület szabadult föl. Ennek beépítési koncepciót csinált a Bécs városa, meghatározta, hogy milyen funkciókat szeretne elhelyezni rajta, milyen legyen az utcák, az utcaszerkezet, milyen legyen a tömbök mérete, mekkorák legyenek a lakóházak, milyen közintézmények tartozzanak hozzá, óvoda, iskola, hiszen ha beköltöztetünk valahova több tízezer embert, akkor azoknak lesznek ilyen igényeik, milyen, hol legyenek az üzletek, hol legyenek az irodaházak, ezek milyen mixet alkossanak, hol legyen park benne, tehát minden fontos paramétert előre rögzített, ennek megfelelően aztán kiszabályozta a területet, mondjuk ennek nyomán például az összes utca köztulajdonban maradt, ez sem egészen lényegtelen kérdés, itt ugye nincsenek utcák, ezek olyan telkek, amikben egy darab utca sincs.
Nincs.
És most úgy adták el egybe, hogy tulajdonképpen még ki sincs szabályozva, hogy hol kéne, hogy legyenek az utcák. Azok is Mohamed Alábbár tulajdonába kerülnek, ő fogja a havat takarítani róluk. Tehát bizarr az egész tulajdonképpen, ez sincs végig gondolva.
Közvilágítás, csatorna, víz, stb. Tehát az egész tök homály.
Tök homály, igen. És akkor tulajdonképpen, hogyha normálisan menne, akkor az így meghatározott telkeket aztán lehetne eladni olyan fejlesztőknek, nem egynek, hanem mondjuk 40-nek, amelyik azon házakat, irodaházakat, üzletet és hasonló dolgokat megépít a megállapodás szerint.
Csak valami elképzelést kéne letenni, hogy mit szeretnék itt, nem pedig azt mondani, hogy vigyed és építs, amit akarsz.
Amit akarsz, pontosan. Először meg kell szabni a kereteket, ez a normális működés, és utána a keretekhez kell keresni olyan fejlesztőt.
Ehhez tartozik az is, hogy egy ilyen látványépítkezésről álmodozunk. Ugye Belgrádot Karácsony Gergely elutazott és megnézte, hogy hogy néz ki a Száva partján. Ugyanezen beruházó által ott épített mini Dubaj. Ott egy nagyon durva magas ház van. Amit látunk itt látványterveket, persze az lát, a papír mindent elbír. Azok elég szörnyűek, hogyha nagyon magas házakban gondolkodunk, de hogy egyáltalán miféle építészeti észszerűséget láttál az eddigi elképzelésekben? Azt tudjuk, hogy akár 4 millió per négyzetméter árakról is lehet szó, hiszen ez egy hiper-szuper drága, hiper-szuper luxus városrész akar lenni. Nyilván ezt az ottani arab beruházó így álmodta meg. De mi ebben az észszerű? Zuglóba.
Ez teljesen észszerűtlen. Tehát valójában ugye az a bizarr, hogy úgy beszélgetünk erről az egészről, mintha a befektető koncepciója ismert lenne.
Igen.
De a befektető soha nem mutatta be a koncepcióját, úgyhogy valójában apró jelekből próbálunk következtetni. Két ilyen apró jelet látunk. Ugye az egyik ez a bizonyos 500 méter magas toronyház, ami bekerült az adásvételi szerződésbe ennek a lehetősége. Én azt gondolom, hogy ilyen egyébként nem lesz. Ez, egyszerűen azért gondolom ezt, mert ez mert ugye Londonban, Európa jelenleg Oroszország kívüli részének a legmagasabb toronyháza, a Sárt sem, messze nem éri el ezt a magasságot. Tehát egyszerűen ehhez sem az üzleti háttér, sem a társadalmi bázis, semmi nincs meg ehhez. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy mivel töltenének meg egy akár 500, akár 300 méter magas házat. Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ha lesz is magas ház a területen, az egy inkább egy ilyen középmagas, 150-200 méter magas torony.
Erre mindjárt visszatérünk, és előre mondom a hallgatónak, hogy egy szakembert fogunk bekapcsolni telefonon a beszélgetésünkbe, egy pilótát, aki már tudja körvonalazni, hogy ezek az álmok mennyire reálisak, vagy mennyire. Addig még, amíg őt meghívjuk, az jutott eszembe, hogy de benne van a szerződésben, hogy hitéleti épület, hát ez esetben csak mecset lehet.
Hát ez lehet
az
egy
is
mecset.
Készül, akkor arra készül a beruházó, hogy arab, iszlám lakosok, tulajdonosok költöznek ide?
Hát én azt gondolom, hogy befektetési céllal mindenképpen feltételezhető, hogy fognak itt az emirátusokból lakást venni, de én azért arra számítanék reálisan, és a belgrádi példa pont ezt erősíti, hogy Belgrádban a legrosszabb nem az a torony, hanem minden, ami körülötte van.
Ami körülötte van, igen. Brutálisan, hogy mondjam, nulla.
Ez egy, egy toronysilókból, egy 20 emeletes toronysilókból álló, végtelenül sivár és jellegtelen az európai városnak mind a beépítési hagyományaitól, mind a léptékétől tökéletesen idegen, tulajdonképpen egy tizedrangú ázsiai városnak a külső negyedére emlékeztető dolog, luxusnak sem nevezném. Uh-huh. Luxusnak majd azért fogják nevezni, mert Magyarországon van egy sajnos egy ilyen hatás, hogy minden, ami új építésű, azt el lehet adni luxusnak, de ugye ezt a Budapart elég jól példázza. Igen. De ezek valójában nem luxus ingatlanok lesznek szerintem, hanem döntő többségében olyan típusú a magyar középosztálynak szánt lakások, amiket majd az új építésűség vonzerejével próbálnak eladni, és persze majd ezek között lesznek jobbak, és lesznek rosszabbak, és lehet, hogy a jobbakban majd fognak venni az emirátusokból néhány százan, vagy néhány ezren akár, ami persze nem olyan kevés, befektetési céllal ingatlanokat, ezt nem zárnám ki, de itt akkora területről beszélünk, és olyan nagy léptékről, hogy szerintem ennek a döntő többségét nagyon másra alapozni nem lehet, uh-huh. mint a magyar piacra. Ha pedig a magyar piacra alapozza a befektető, akkor ez nem luxus lesz, hanem a legsivárabb tömbházak sokasága.
Igen. És nem tudjuk, milyen minőségben fogják megépíteni. Visszatérnék a magasház elképzelésekre, nagyon vad elképzelni, nem tudom honnan származik, hogy alká... Ja, hát a szerződés tartalmazza.
A szerződésből.
A szinte korlátlan magasságú épületek felépítését, de hát már Hatházi Ákos, aki maga is amatőrpilóta, már felvetette, hogy ez elképesztő. 14 kilométerre van ugyanis a Liszt-Ferenc repülőtér egyik kifutó pályája. Ez egy repülési csatorna alatt van ez a zuglói terület. Meghívtuk a műsorba telefonon Háj György pilótát, aki azért hát rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel, hogy el lehet-e képzelni több száz méter magas toronyházat itt a zuglói területen.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát fizikailag lehetséges, csak akkor Fejhegynek a forgalma durván korlátozódik, mert vannak előírások, az ICAO nevű nemzetközi szervezet, aminek Magyarország is tagja, a repüléssel kapcsolatban számos dolgot előír, többek között azt, hogy a repülőterek körül milyen szabad térségnek kell lennie, akadálymentességnek. Ezek olyan síkok, amik megmutatják, hogy mi az, amiben már nem nyúlhat beleépület, illetve ha belenyúlik, akkor az a repülőtérnek a forgalmát, különösen rosszlátási viszonyok közepette, korlátozza. Uh-huh. Ez Fejhegy esetében körülbelül azt jelenti, hogy a legközelebbi pálya, amelyik az építési területhez esik, attól kb. 15 kilométerig tart ez a bizonyos korlátozás, ez Rákos rendezőn túlnyúlik már, tehát igen. Rákos rendező ebben benne van, és körülbelül olyan 171 néhány méter magasságban van, az én számításaim szerint, de hát nem vagyok szakember, úgyhogy valószínű, hogy az e fölé nyúló épületek esetében már a Fejhegynek a megközelíthetősége, különösen rosszlátási viszonyok mellett már elősen lekorlátozódik, mivel a légitársaságok amúgy is küzdenek az utasok bizalmáért, ami egy eléggé kényes dolog.
Igen.
Ha kiderülne, hogy Fejhegy csak úgy közelíthető meg, hogy épületek vannak közelebb a repülés útvonalához, mint ahogy az a nemzetközi előírásokban van, akkor valószínűleg a légitársaságok el fogják kerülni. Legalábbis bizonyos időjárási viszonyok mellett Fejhegyet, de hát mivel nem lehet egy menetrendet időjárástól függővé tenni teljesen, hát valószínűleg, hogy eléggé visszavetné el Fejhegynek a
igen.
forgalmát.
Amit elmond, akkor itt nem hogy 500, hanem tulajdonképpen 200 méter magas épület sem lehet, mert az már belelóg ebbe a képzeletbeli sík felületbe, ahol szabadon kell hagyni, mert a jelet, amit segíti a leszállást, az már akkor megzavarja, vagy eltered. Tehát akkor maximum 150, nem?
Hát én 175-180 métert számoltam, de mivel nem vagyok szakember, azért a 5 méterekért nem állok jót, de az biztos, hogy akármilyen magas nem lehet, mert abból indulnak ki, hogy egy rosszlátási viszony mellett, amikor a pilóták nem látnak, még akkor sem, ha kivilágítják az épületet, mert egy sűrű hóesésben, vagy ködben, felhőben, és egy ilyen magas épület már simán belelóghat a alacsonyan úszó felhőkbe, akkor azt már a pilóták csak a műszerek alapján vezetik a gépüket, és akkor meglehetősen sok szabad területnek kell lenni, tenni körülöttük, hiszen az lényegesen bizonytalanabb, mintha látnának. És ebben az esetben a 13-as jobbpálya, amelyik Ákos rendező vonalában van pontosan, annak ez olyan 12-13 kilométer távolságban, ez még beleesik abba, amit a szabályok szerint olyan 175-180 méter fölött már szabadon kéne hagyni. Ha e fölé nyúlik, egy kis mértékénél még csak annyi történik, hogy lekorlátozódik az időjárási megközelíthetőség, tehát bizonyos látástávolságoknál a kategóriák vannak, hogy milyen rossz látás mellett melyik kategória szerinti megközelítést kell csinálni, de ez csak néhány tíz métert jelent. Ha a fölé nyúlik, akkor egyáltalán nem lehet használni. Már teljes megközelítésre használni a pályát. Én pedig bizonyos széliányoknál a 13-as jobb pálya az elsődleges leszálló pálya Ferihegyen. Ha át kell terelni a forgalmat a bal pályára, ami egy kicsit azért messzebb esik, az mindenképpen leszűkíti a lehetőségeket, hiszen akkor már csak egy pályája marad Ferihegynek, mert ha valami történik, a két pályából az egyik még most mindig használható marad, tehát egy géppel valami történik, nem tudja elhagyni a pályát, vagy egy műszaki hiba van, az két pálya az egy nagy biztonságot jelent. Igen. Bizony széliánynál eléggé súlyos korlátozások vannak, hátszélben nem nagyon lehet leszállni, erősebb hátszélben semmiképp, tehát ha úgy fúj a szél délkeleti irányból, akkor mindenképpen ebből az irányból kell leszállni. Egyébként vesés felől szoktak, de az csak az északnyugati szélnél használható.
Igen. Na, nagyon szépen köszönjük Hágyőr pilótának, hogy elmondta, hogy elképzelhetetlen a 200 fölötti építkezés, 200 méter magasság fölötti építkezés, úgyhogy ezt akkor is figyelembe kell venniük, hogyha nem tetszik nekik, mert ez nemzetközi szabály. Köszönöm szépen, hogy itt volt, minden jót, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Annyival, bocsánat, csak annyival hadd egészítsem ki, hogy azok a jogászok, akik ezt az adásvételi szerződést aláírták, azok hát nem foglalkoztak ezzel a ténnyel sem, mert konkrétan beleírták, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatos szabályozások alól is felmentés kérhető. De egy kicsit Hágyi György által elmondottak alapján, mint hogyha a fizika szabály alól való felmentést szerették volna a jogászok belefoglalni.
A gravitáció például azon a területen. Igen. Hát ez teljesen elképesztő. Véleményed szerint rengeteg nagy beruházás volt már a témát, beleásod magad nagyon precízen a dokumentációban. Nem vicc ez az egész?
Nem, semmiképpen sem vicc, ezt az mutatja elég világosan szerintem, hogy az elmúlt napokban azért itt kiderült az is, többek közt ezt ugye részben mi derítettük ki, hogy a NER világának meghatározó háttéremberei december folyamán, vagy január első heteiben olyan mozgásokat hajtottak végre, amik lehetővé teszik, hogy a projektben részt vehessenek. Ugye itt a legfontosabb az az, hogy kiderült, hogy két ingatlan esetében, két nagyméretű ingatlan esetében elővásárlási joggal rendelkezik egy-egy fél. Az egyik elővásárlási jog ugye a budapesti közműveké, tehát tulajdonképpen a fővárosi önkormányzaté. Most erről szól minden vita, ugye, hogy ezzel Budapest élni kíván, és ilyen módon.
Két oligarcha.
Így van. A másik pedig egy Stockton ZRT nevű cég, amelyik mindeddig Zelles Sándornak a tulajdonában volt. Ő egy ilyen, hogy mondjam, az oligarcháknak a második szintjéhez tartozó figura, de közvetlenül az adásvételi szerződés aláírása előtt ez a Stockton ZRT, ez átment. Tulajdonképpen Habony Árpád és Garancsi közvetett tulajdonába.
Tehát betolták őket.
Betolták őket.
Akkor itt komoly érdekeltség van.
Így van, tehát komoly érdekeltség van, és akkor ez már tulajdonképpen inkább csak egy apró adalék, de azért mégiscsak valahol sok mondó, hogy egészen a közelmúltig Lázár János résztulajdonosa volt annak az Andrássy úti divatcsarnoknak, amit Mohamed Alabbár úr az értékesítési iroda helyszíneként nevezett meg egy Insta videóban, és akkor, amikor ez kiderült, akkor Lázár János elmondta, hogy hát ő ettől a tulajdonától már meg is vált, de hát ez a megválás is jelzi, hogy micsoda háttérmozgás zajlott itt. Tehát tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy itt pozícióba helyezkedtek már azok olyan figurák, akik a magyar oldalról részt vehetnének ebben a projektben.
Ezt nem ma találták ki.
És egyben ez arra is utal, hogy a szándék azért meglehetősen valamilyen szinten komoly, ha nem is 500 méteres toronyépítés szintjén, de olyan szinten, hogy ez mondjuk 10-20 évre akár ellássa építeni valóval a NER háttérvilágának az építőipari cégeit, olyan szinten simán lehet ez a terv.
Komoly. Fantasztikus, hogy ki tudtátok deríteni, úgyhogy Zsupán Andrásnak és a Válasz Online-nak külön gratuláció, hogy ilyen adatokat is meg tudtatok szerezni. További sok sikert a kutatáshoz, és máskor is várunk. Köszönöm szépen.
Köszi.
Utcafront.
Közhely, de így van, jó bornak nem kell cégér, messziről az illatát érzi az ember, ha a pincészet mellett elmegy, de ez baromira nem így van, és nem igaz. Cégér a legjobb árulnak is kell, és a legjobb üzletnek is kell, sőt, mi az, hogy ennek külön kultúrája van, és ezért örülök nagyon, Juhász Aliz, a Vilaf Budapest újságírója. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Belásta magát Buda, a Pest, elsősorban Pest, de hát Buda is ide tartozik azért. Régi cégéreinek a felmérésében most a kutatás azt jelentette, hogy ami még megmaradt, vagy régi levéltári, meg egyéb dokumentumokból nézett utána?
Igazából azért olyan messzire nem mentem, de tanulmányokat olvastam ezzel kapcsolatban, akik kutatták ezt a történetet, aha, és igen, igen, abszolút a régi, tehát a középkori eredetek is vannak már, illetve mostani is, bár most már ugye ez kicsit kezd kikopni sajnos.
Igen. Mi, hogy miért?
Hát szerintem valószínű azért, mert azért ez egy, hát egy műalkotássá lett. Tehát, hogy eredetileg ugye egy jelzés volt ugye azok számára, hogy itt van egy olyan hely, ahova tér be, mondjuk egy borozó, egy söröző, vagy egy cipész, vagy szabó mester, illetve azok számára is egy nagyon jó szimbólum volt, akik ugye analfabéták voltak, ugye hát elég sokan voltak,
ja, igen.
Régen, uh-huh, hogy ugye nekik nem kellett akkor olvasni a kiírást, hanem látták, rögtön egyértelművé vált ez a szimbólum, hogy akkor ez mit jelent. Eredetileg ez volt a célja, és aztán egyre mívesebbek lettek ezek, tehát hogy kialakult belőle egy ilyen művészeti irányzat, és hát valószínűleg, mivel most már nyilván azért a Facebookon is zajlik a hirdetés, tehát lehet, hogy sok
platforma voltak, nem már, igen, nem, igen, csak ez, de azért menjünk fel a Várba a Vörös Sűnhöz, jó?
Igen.
És nézzük meg van még?
A Vörös Sűnnek a cégére, az a Kiszteni Múzeumban van, én úgy az tudom már, sajnos. De ezzel kapcsolatban egyébként van egy érdekes, hát ilyen feltevés, hogy ugye voltak ezek a házjelek régen, az épületek, igen, házjelei még, ami mielőtt kialakult volna az utcanév, vagy a utca a számozás. És ezek a házjelek egyébként hasonlóak voltak a cégérekhez. Uh-huh. És ugye nem lehet eldönteni, hogy például a Vörös Sűn fogadó, az most az a házjelről kapta-e ezt a nevet, vagy maga a Vörös Sűn fogadóról lett a cégért, tehát hogy a fogadónak lett ez a cégért, tehát nem lehet nagyon így megállapítani, hogy ez most egy házjel miatt kapta, nem.
És azt se, hogy miért vörös. Hogy még Vörös Sűn nem láttunk, úgyhogy ez jó, hát figyelem fel kell.
Hogy miért aranykéz, ugye az
vagy
a másik.
A másik, igen.
Ugye az aranykéz szállóról kapta a nevét, valószínűleg igen, és aranykéz volt a cégére.
Egy rendes, nem aranyból, de aranyozott.
Egy aranyozott kéz, igen. Igen, illetve az is érdekes, hogy utca elnevezésekre is hathattak a cégérek, uh-huh, tehát ilyen például a Kék Golyó utca, ugye most már van ott is egy szobor a Kék Golyóval játszó kisfiúról. A Kígyó utca is egy ilyen, lehetett is a Fehérhajó utca. Tehát ezek lehetséges, hogy ezek is cégérekről kapták a nevüket.
Igen, ezek olyan szépek voltak, részből, bronzból is készültek sokszor, de ha grafikai volt, az is nagyon jó. Az én kedvencem a Falkvissa utcában, egy ideig ott laktunk az albérletben, és pont szembe volt a törpesöröző. Hm. És láttam a cikkében, hogy megtalálta, ezek szerint még megvan.
Ez megvan, igen.
Igen, és ott aztán Vidor.
A Vidor, nem a tudom, Vidor. Én tudom, hogy miről beszél, de nem nagyon voltam ott, meg láttam én is aztán, hogy a fotós betette a cikkbe ezt a törpesörözőt. Egyébként ott még a környéken volt egy olyan céger, ez az Anubis kutya, ez a Körmendi galériának volt a cégére a Falk Miksa utcában, és amikor ez a galéria megszűnt, akkor sajnos ugye a cégért is lebontották, tehát ezért mondják, hogy ez egy ilyen nagyon érzékeny műfaj, mert hogyha megszűnik a bolt, akkor sokszor ugye le is veszik eltűnik a cégér, ugye jobb esetben egy múzeumban köt ki, rosszabb esetben meg ki tudja, hogy kinél vagy hol.
Hát mindeset ajánlhatjuk, hogy a vendéglátó múzeumban menjenek el Óbudára, mert ott azért csodálatos cégérek is vannak kirakva, meg hát rekonstruált étterembelsők, meg egyebek, az nagyon, nagyon vidám hely.
Igen, igen, én is nagyon szeretem. Egyébként nekem a kedvenc cégérem, a 6. kerületben nőttem fel, ott az Állatkert környékén, és a Bagolyvárnak volt ez, az kiskoromban mindig néztem a cégérét, és most újra megnéztem, hogy egy ilyen, nem is tudom, talán részből készült ilyen nagyobb bagoly, hát majdnem, hogy szoborszerű, uh-huh, cégére van.
érdemes lenne felmérni Budapesten, milyen régi, mondjuk még a 19. századból akár származott cégérek láthatók, vagy ezeket már mind lehet, hogy begyűjtötték, nem?
Hát valószínűleg így van. Az első cégéről talán van egy adat, 1481-ben Szentgyörgy piacon álló házrész homlokzatára tehette ki egy Wernicer András nevezetű Szabó cégérét. Feltetően ez egy olló lehetett, de ezt csak feltételezem.
És ez, hol kutatta ki, hogy 1000 mennyi? 400?
1481 körül.
Baromi jó.
Igen. Uh-huh. Úgyhogy vannak tanulmányok egyébként fent, amik ezzel foglalkoznak. A cikk végén egyébként ott fel van mindig sorolva ez az irodalom, most így pontosan nem tudom, hogy ezt hol olvastam, de igen, hát valószínűleg most már sajnos
elsőt. És hallottam egy nagyon szomorú hír, hogy a főváros vagy a kerület, csak valamelyik kerület, talán kerületi szabályozás úgy rendelkezett, hogy az a cégtábla, amelyik a fal felülettől, az utcafronti fal felülettől, azt hiszem 60 vagy 40 centiméterre kilóg, azután adót kell fizetni. Ennek következtében nagyon sok kereskedő kénytelen volt inkább leszedni, ez jól látható, így inkább a járda fölé lógó, mint klasszikusan, cégérét is rátapasztotta a falra. Tehát ilyen baromságok vannak, és ezek valahogy a városképet, nem tudom miért gondolják, hogy javítja, inkább rontja, mert a cégének ez volt a lényege, hogy nem csak a homlokzat felületén, hanem térben is látható.
Térben is látható, igen, abszolút, és szerintem is a városkép díszítésére, tehát ez mindenképpen jobbítja a városképet egy cégér. Nem nagyon értem a rendelkezést, mert bizonyára azért...
Pénz,
hát valószínűleg.
Nem akarom idézni Majkának a refrényét behozni, de hát erről szól a történet.
Igen. Valószínűleg túl logikus magyarázat, más nincs.
Igen. Egyébként van egy nagyon híres kép, ezt elég sok helyen lehet könyvekben látni, meg illusztrációként. Nem is tudom, mikor készülhetett, lehet, hogy Klösz György csinálta még Pestről. A király, az egykori Király utca, a Angol utca, Király utca, ahol fél méterenként lógtak ki. Cégér erdő volt, fantasztikus látvány, erre felhívom a figyelmet. Lehet, hogy megkeressük Árva Brigitti, a szerkesztő kolléganőmmel, és megpróbáljuk a Facebook oldalon kitenni, hogy Juhász Aliznak ezt a rovatát hirdessük. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm én is, és mindenkit arra biztatnék, hogy ne csak a lába elé nézzen, amikor Budapest utcáin jár, hanem egy kicsit felfelé is, és hát ha egy érdekes cégérekre tud
pukkanni. És azt ajánljuk, hogy a szemmagasság fölötti városképe meglepően izgalmas és érdekes, igen, csak ritkán veszük észre.
Igen, köszönöm szépen. Én is.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.